Kedves hallgatom! Jakab levele második részének 25. versét olvassuk. Ugyanígy a parázna Ráháb is nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket és más úton bocsátotta el őket? Itt Jakab egy második illusztrációt alkalmaz. Hogyan ítélték meg Ráhábot a cselekedetei alapján? Befogadott két izraelita kémet, elrejtette őket saját népe elől, aztán megmondta nekik, hogy miként menekülhetnek meg anélkül, hogy észrevennék őket. Ez az asszony Jerikó városában élt, és a saját életét kockáztatta, amikor hátat fordított régi életének és saját népének. Ami neki nyereség volt, az veszteséggé lett. Nem ezt mondta az izraeli kémeknek. Én majd itt állok a járdán, amikor beléptek a városba, és ezt fogom énekelni. Áldásod gazdag folyóit, árazd a világra szét. Nem ezt mondta. Jézus szeret, jól tudom. Nem ezt mondta. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Hanem így szólt hozzájuk. Én kész vagyok tenni valamit. Elrejtelek titeket, mert hiszem, hogy Isten Izrael népének adja ezt a földet. Már 40 év óta hallunk rólatok, és én hiszek Istenben. Ő hitt Istenben, és ezt cselekedetekre váltotta át. Hite alapján igazult meg Isten előtt. Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a paráznanő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 31. vers. Azonban saját népét és az izraelitákat megelőzve igazult meg cselekedetei alapján. Sok évvel ezelőtt elmentem egy virágkertészetbe, és vettem egy gyökeret, amire ezt írták. Szent Rózsa Szilva. Nem volt még olyan vastag sem, mint egy seprűnyél, és nem látszott annál elevenebbnek sem. Azt mondták, hogy bizonyos előkészületek után ültessem el a földbe, és én éppen úgy tettem. Aztán figyeltem és vártam, és a következő tavaszon elkezdett levelezni. 3 éven át virágok voltak rajta, és aztán jött a gyümölcs. Tudod-e, hogy milyen gyümölcs termett a fán? Szilva. Annak a fának a gyökere szilvafa gyökér volt. A hit a gyökér, és a gyökér azt a fajta gyümölcsöt termi, ami maga a gyökér. Ha élő hited van, akkor gyümölcsözik az életed. Pál mondja, önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. 2. Korintusi levél, 13. rész, 5. vers. Jakab pedig így folytatja, mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Jakab levele, 2. rész, 26. vers. A hit cselekedetek nélkül olyan, mint egy holttetem egy halottas házban. Jakab mondta ezt, Pál mondta ezt, és mi hisszük. Hisszük, hogy így van, mert Isten igéje ezt üzeni. Jakab levele 3. fejezetéről írtam egy kis füzetet, és szenzációs címet adtam neki, de az én szenzációm nem nagyobb, mint a Bibliáé, mert címem bibliai cím. A gyehenna tüze. Látni fogjuk, hogy ezt a kifejezést Jakab használja itt, amikor a nyelvről beszél. Ezekben az években sokat hallottunk a szólásszabadságról és a sajtószabadságról, és ez afféle szentehénné vált. Korunkban azonban a sajtószabadság azt jelenti, hogy agymosást végezhetnek rajtad a liberális nézőpont szerint, és a szólásszabadság jelentése az, hogy a gonosz beszédet is alkalmazhatod. Szeretném, ha nekünk valaki biztosítaná a hallásszabadságot. Csak egy szánk van, de két fülünk, és azt hiszem, nem csak a szánkat, hanem a fülünket is védelmezni kellene. Hallásszabadságra van szükségünk napjainkban éppen úgy, mint ahogy igényeljük a szólásszabadságot. Ez a fejezet a szólásszabadság a világegyetemben kérdésével foglalkozik, ami egy másik címe ennek a fejezetnek. Szeretem még azt a címet is, hogy Isten kihallgatja a beszélgetésedet. Nem kétséges, hogy Istennek joga van a hallgatózáshoz. Már régóta megvan ehhez a joga, és mindent meghallgat, amit te vagy én mondok. Úgy becsülik, hogy az átlagember naponta 30 000 szót ejt ki. Ismerek 2-3 szemét, akik túlszárnyalják ezt a szómennyiséget. Ez elég sok ahhoz, hogy egy elég vaskos könyv készüljön belőlük. Egy életidőben egy egész könyvtárat betölthetnénk a szavaink alapján írt könyvekkel. Isten mindent följegyez, mert ő kihallgatja beszélgetésünket. Feltételezem, hogy a szólásszabadság mai mozgalma jó néhány évvel ezelőtt az egyik egyetemen indult el. A hírközlő eszközök aránytalanul sokat foglalkoztak ennek fontosságával, ez a sok emlegetés afféle agymosást eszközölt. Sok adófizető és kiemelkedő állampolgár hangoztatta, hogy azt a nagy egyetemet, amelyet adójuk alapján tartanak fenn, be lehetne zárni, mert néhány radikális gondolkodású egyén látványosságává lett az egyetem. Míg a diákok nagy többsége félelemben él, és a tudományszerzés jó szándékát is ebbe a fénybe állították. A szólásszabadság problémája nem csak az egyetemen és a hírközlő szerveknél áll fenn, hanem az egyházban is. Az egyházban a baj a pletykázással van. Akik keresztjének vagyunk, vigyáznunk kell a szólásszabadságra. Mint ahogy a példabeszédek könyvével voltam, Jakab levelét is az Úr egyetemén egy tantárgyhoz hasonlítom. Jakab Isten egyetemének a dékánja, amikor vizsgálja ezt az ellentmondásos témát, és elég sok mondanivalója van a nyelv használatáról és a vele kapcsolatos visszaélésekről. Ebben a levélben látjuk, hogy Isten sokféle módon vizsgálja a hitet. Itt Isten a hitet a beszédünk alapján vizsgáztatja. Fel kell nyúlnunk az élet laboratóriumának egy polcára, és le kell vennünk egy folyadékot, hogy saf próba alá vessük a hitünket. Ez a saf próba a nyelvünk vizsgáztatása, de most nem a nyelv kémiai összetételével, hanem a nyelv teológiájával foglalkozunk. Jakab már jelezte, hogy majd rátér erre a témára. Ezt mondja a Jakab levele első részének 26. versében. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Ezt is írta. Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Jakab levele, első rész, 19. vers. Két füled van, és azért ilyennek teremtett téged Isten, hogy kétszer annyit hallgass, mint amennyit beszélsz. A nyelv a legveszélyesebb fegyver a világon. Sokkal halálosabb, mint az atombomba, de nem nagyon óvatosan kezelik. Egy humorista tette ezt a nyilatkozatot, hogy Bálám korában csoda volt, hogy megszólalt egy szamár, de ma az a csoda, amikor csöndben tud maradni. Valaki más kimutatta, hogy a csecsemőnek 2 évet vesz igénybe, hogy megtanuljon beszélni, és 50 évet, hogy megtanulja zárva tartani a száját. Egy emberről szól a történet, aki egy mólónál horgászott órákon át, és semmit sem fogott. Amint 2 asszony sétált végig a mólón, végül a horgász kihúzott egy halat. Nem túl nagy hal volt, és az egyik nő elkezdte dorgálni a férfit. Nem szégyelli magát, hogy olyan kegyetlenül fogja ki azt a szegény kis halat? A férfi anélkül, hogy ránézett volna a nőre, mert egy kicsit amúgy is elkeseredett, így szólt. Lehet, asszonyom, hogy igaza van, de ha a hal zárva tartotta volna a száját, akkor nem tudtam volna kifogni. Egy költő ezt így írta le. Ha vigyázni akarsz a nyelvedre, 5 dolgot kell gondosan figyelned. Kivel, kiről, hogyan, mikor és hol beszélsz. A nyelv fontosságát már sokféleképpen ecsetelték, és gyakorlatilag minden nemzetnek van valami mondani valója vele kapcsolatban. Spurgeon sótartójában ezt olvastam évekkel ezelőtt. A csont nélküli nyelv kicsiny és gyenge. Mégis törhet, zúzhat és megölhet, mondják a görögök. A nyelv nagyobb tömeget tud elpusztítani, mondják a törökök, mint a legélesebb kard. Egy perzsa közmondás bölcsen állítja. Akinek hosszú a nyelve, az korán meghal. Vagy néha ezt ilyen formában adják vissza. Ne engedd, hogy a nyelved levágja a fejed. A nyelv gyorsabban mondhat ki egy szót, mint a csataló, tartják a kínaiak. Míg az arab bölcsek ezt szűrték le. A nyelv a szív nagy tárháza. A héber bölcsességből ez a mondás pattant ki. Bár megbotlik a lábad, de ne engedd, hogy a nyelved így járjon. Aki őrzi a nyelvét, az a lelkét őrzi. Mindezek a mondások nagyon bölcsek, és nagyon őszintén vallom, hogy a világon a legveszélyesebb dolog a nyelv. Úgy vélem, hogy az egyháznak több kárt okoznak a termeszek belülről, mint a fakopáncsok kívülről. Valaki ezt így fogalmazta meg. Ura vagy a ki nem mondott szónak, de a kimondott szó rabszolgává tesz. Más szóval, ha egyszer kiejtetted, akkor többé nem tarthatod uralmad alatt. Mindezt bevezetésként mondtuk. Most pedig vizsgáljuk meg, hogy Jakabnak mi a nyelvvel kapcsolatos mondani valója. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Jakab levele, 3. rész, 1. vers. Jakab azt mondja, hogy a tanítónak nagyobb a felelőssége, mivel nagyon fennáll a rossz tanítás veszélye. Igazán csodálkozom és hihetetlennek tekintem, hogy oly sok keresztény mindenféle tanítás, és különösen a prófétálás csapdájába esik. Csak azt kívánják meg, hogy a tanító folyékonyan beszéljen. Az emberek mindenféle módszert, kultuszt és izmust elfogadnak, pedig a tanítók nagy része teljes tudatlanságban van Isten igéjével kapcsolatban. Élvezem a házi bibliai osztályokat, és azt hiszem, ezek valódi vákuumot töltenek be, de úgy találom, hogy némelyiknek a vezetője mindenféle különlegességet tanít, és helytelenül értelmezi a Szentírást. Jobban kellene ismernie Isten igéjét, mint amennyire ismeri. Az emberek olyan könnyen belekerülnek-e hamis tanítók hálójába, pedig sok trükkel és büszkeséggel végzik tanítói munkájukat. Egy fiatal ember, akit én vezettem Krisztushoz, mellékútra tért tanításában. Próbáltam rávenni, hogy tanulmányozza Isten igéjét, de nem tette. Kezdett egy bibliaosztályt, és ehhez az egyetlen képessége az volt, hogy folyékonyan tudott beszélni. Valaki elment az osztályába, és ezt mondta. Tudod, hogy amit tanítasz, az ellentétes a legtöbb biblia magyarázónak, és különösen annak az embernek a tanításával, aki téged az Úrhoz vezetett. A fiatalember ezt válaszolta. Ó, emlékszem rá. Talán szüksége volna rá, hogy helyesbítse teológiáját. Őszintén szólva, lehet, hogy ezt teszem. Minél jobban tanulmányozom Isten igéjét, annál inkább a hatása alá kerülök. Az keserít el, hogy az ige tudatlanságomra és nem a tudásomra döbbent rá. Rájövök, hogy még hosszú utat kell megtennem, de ez a fiatalember, aki e furcsa nyilatkozatot tette, még nagyobb út előtt áll, pedig egyáltalán nem ismeri el tudatlanságát. Eszembe jut egy lelkipásztor véleménye egy fiatallal kapcsolatban, aki csak éppen most kezdte el a szolgálatot. Amikor valaki rámutatott büszke magatartására, prédikátora ezt mondta felőle. Igen, azt hiszi, hogy ő a Szent Háromság negyedik tagja. A lelki pásztor vagy a tanító nagyon könnyen az elbizakodottság áldozatává válhat. A nyelv nagyon veszélyes. Jakab itt ezt mondja. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók. Ne gondold, hogy mihelyt Isten gyermekévé válsz, azonnal Biblia osztályt indíthatsz, és taníthatod a Jelenések könyvét, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Igazán szólva, félelmetes annak tudatára jutnunk, hogy Isten megítél minket azért, ahogy tanítjuk az ő igéjét, és ítélete alá kerülünk, ha helytelenül magyarázzuk az ő szavát. Minél több lehetőséged nyílik Isten igéje közlésére, annál nagyobb a felelősséged maga Isten iránt. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Jakab levele, 3. rész, 2. vers. Mert sokat vétkezünk mindnyájan. Ez azt jelenti, hogy sokféleképpen megbotlunk. Ez alól senki sem kivétel. De ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. A tökéletes azt jelenti, hogy nagykorú keresztény, ahogy lennie kell. Mint ahogy a csecsemő fölnövekszik, és először kisgyermekké, és végül érett felnőtté válik. Jakab azt mondja, hogy a tökéletes ember meg tudja fékezni az egész testét. Más szóval, ha uralja a beszédét, akkor uralma alatt tudja tartani az egész testét, sőt az egész életét. A nyelv emeli fel az embert az állatvilágból. Ez őrzi meg attól, hogy emberszabású majom vagy sokszavú poszáta legyen. Az ember nem hangokat adó állat, vagy sokszavú poszáta. Az ember gondolatokat adhat a szavaiba, kifejezheti magát, érthetővé válhat, a legmagasabb szinten kapcsolatba léphet másokkal. A nyelv olyan jelvény, amit viselünk, és ez a mi személyazonossági igazolványunk. Ez az élet legfőbb jelzője. Ez életünk tartalomjegyzéke. A nyelvünk árul el minket. Megmondja, hogy kik vagyunk. Jó néhány évvel ezelőtt feleségemmel és kisleányommal együtt egy konferenciáról rohantunk át egy másik konferenciára, és behajtottunk egy benzintöltő állomásra. Kiléptem a kocsiból, és ezt mondtam egy férfinak. Kérem, töltse tele a tankomat. Csak ennyit mondtam, és amint fölnéztem a hegyekre és a gyönyörű tájra, rájöttem, hogy a férfi erősen vizsgál. Végül odafordultam hozzá, és mosolyogtam. Ő így szólt hozzám. Ugye ön szokta hirdetni az igét a rádióban? Igen, válaszoltam. Talán már találkoztunk? Nem, még sohasem találkoztunk ezen a vidéken, de különösen téli időben, amikor mindent belep a hó, esténként hallgatjuk önt a rádióban. Ezt már évek óta gyakoroljuk. Bárhol meg tudnám ismerni a hangját. Számos alkalommal volt ehhez hasonló élményem. Láthatott tehát, hogy a nyelvem is elárul engem. Ugye emlékszel arra a szolgáló lányra, aki ezt mondta Simon Péternek? A kiejtésed is árulkodik rólad. Máté evangéliuma, 26. rész, 73. vers. Péter nem tagadhatta, hogy Galileából származik. A beszéded elárulja, hogy ki vagy. A nyelved bemutat téged. Elmondja, hogy honnét származtál. Leírja, hogy tanult vagy tanulatlan. Kulturált vagy darabos. Tiszta vagy zabolátlan. Közönséges vagy kifinomult, hívő vagy káromkodó, keresztény vagy nem keresztény, vétkes vagy bűntől megtisztult ember vagy. Az a véleményem, hogyha minden szabadat magnóra vetted volna az elmúlt hónapban, akkor nem szeretnéd, hogy a világ is meghallhassa azt a fölvételt. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, köszönöm, hogy figyelmeztetsz arra, hogy hogyan használjam a nyelvet, ezt a nagy ajándékot. Segíts, hogy valóban alkalmazkodjam igédhez, és mindig építő, hasznos szó jöjjön ki az ajkamon, ami téged dicsér, és embertársaim javát szolgálja. Amen.